Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elkövetkezett a 2011. év, januári 1000 arc, és még mielőtt elkezdenénk, mindenkinek boldog új évet kívánok. És egyúttal bemutatom első vendégünket, Almár Iván űrkutatót, akinek ezúton köszönöm meg, hogy elfogadta a meghívásunkat, hiszen, mint itt az előzetes beszélgetésből kiderült, ő már 1955-től űzi a szakmáját, és azt hiszem talán hazánk egyik, ha nem a legismertebb olyan űrkutatója, aki mindazt el tudja mondani, ami érdekel minket az űrkutatással kapcsolatban. És most arra szeretném megkérni, hogy egy pár szóban legyen szíves, mutatkozzon be.
Hát én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Én csillagász vagyok tulajdonképpen. A 5-ös órán tudományi egyetemen jártam, matematika, fizika, tanári szakot végeztem, mert akkor még csillagászat nem volt, már ilyen csillagász képzés nem volt. És rögtön végzés után az Akadémia Csillagvizsgáló Intézetébe kerültem, ami a Schwab-hegyen van, a Normafa mögött, akik ismerik azt a területet, tudják, nagyon régóta. Ott kezdtem 1954-ben, változó csillagokkal foglalkoztam, tulajdonképpen azzal, amivel az intézet akkoriban mindenki, hát fiatal kezdőként nem lehet válogatni. És akkor jött a 1957-es nagy megdöbbenés, az első Sputniknak a felbocsátása, első mesterséges holdé, és mint hogy én akkor már foglalkoztam ilyesmivel egyrészt, másrészt, mert én voltam a legfiatalabb az intézetben, hát rám bízták azt a új feladatot, hogy ezeknek a Sputnikoknak a követését, optikai követését, tápcsőres követését szervezzem meg az országban. És ezzel kerültem én aktív kapcsolatba az űrkutatással, talán egyik elsőként az országban minden esetre. Ezt egészen 72-ig ott vezettem, ezt a hálózatot. Azután 72 és 82 között egy úgynevezett kozmikus geodéziai obszervatóriumot hoztam létre Penc község mellett, ez körülbelül egy olyan 40 kilométerre van ide, a Csehhátban, és annak voltam az első igazgatója egész 82-ig, és ott távcsöveket használtuk a átvonuló műholdaknak a fényképezésére, geodéziai célra. Tehát arra a célra, hogy a térképekhez szükséges alappontokat műholdak segítségével... Szóval egy műholdak segítségével határozzuk meg azt, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, tehát a térképnek azokat az alappontjait. Én gyakorlati céllal dolgoztunk ott. Akkor 82 körül már, ez ugye a Farkas Bertalan repülése idején, 1980 körül indult meg, hogy a műholdak által a Föld felszínről készített fényképeket is hasznosítani kellene. Az ország rájött arra, ez egy nagy érték, mert egyszerre mutat egy dunántúlnyi területet és annak változásait. És akkor én szerveztem meg ott az első olyan részleget, amelyik erre jött létre, hogy ezeket a felvételeket hasznosítsa, ami ma már egy nagy méretű üzemággá fejlődött, lehet, hogy később majd beszélünk róla, mi minden látszik a világűrből a Föld felszínén, és Magyarországról is. Aztán 82-ben mégis visszamentem a akkor már Csillagászati Kutatóintézetnek nevezett intézménybe, és ott hát egész nyugdíjazásomig tulajdonképpen folyamatosan ott dolgoztam. A fő területem, szakterületem, azért ezt elárulom, bár valószínűleg nem fogok róla sokat beszélni, mert ez nem egy olyan nagyon izgalmas terület, amiről nagyon lehet népszerűen beszélni, az a felső légkör sűrűségének és a sűrűségének változásainak a meghatározása volt különböző műholdas eszközökkel, azzal a céllal, hogy lássuk a napföldi hatásait, a napnak a felső légkörre vonatkozó hatásait. A felső légkör alatt itt olyan 300 km magasság és följebb értendő. Ez volt a szakterületem hosszú ideig, a feleségemmel együtt, aki egyébként szintén csillagász, és együtt dolgoztunk ezeken a témákon, és még mai napig is jelennek meg cikkeink ebben a témakörben. Azután tulajdonképpen folyamatosan váltottam, mert az utóbbi mondjuk úgy 10-15 évben elsősorban egy érdekes, de nem szokványos témával a földön kívüli élet és a földön kívüli civilizációknak a kutatása az a téma, ami elsősorban érdekel, és amivel foglalkozom, és amiről nagyon sok előadást tartottam, könyvet írtam, stb. Mert úgy, ez most izgat. Mint nyugdíjas, hát megtehetem, hogy azzal foglalkozzam, ami igazán érdekel. És minthogy ez egy nemzetközi téma keretében folyik, hát elég sok lehetőségem van ebben a vonatkozásban. Azért közben nagyon sok mindent csináltam. Egyetemen oktattam párhuzamosan a kutatással, vagy 30 évig. Az ENSZ-ben képviseltem Magyarországot, az ENSZ világőrbizottságában képviseltem Magyarországot, vagy 15 évig. Aztán van egy egyesületünk, a Magyar Asztronautikai Társaság, ez tulajdonképpen az űrrel kapcsolatos témákat foglalja össze, ez az asztronautika szó, ez magyarban nem olyan ismert, de hát azért elég világos, hogy miről van szó. Tehát ennek az egyesületnek voltam 25 évig elnöke, és nagyon sok, és mostanáig most örökös elnöke, tiszteletbeli elnöke vagyok, tehát most is megvan velük a kapcsolat. És nagyon sokat népszerűsítettem, ismeretterjesztésben rengeteg mindent csináltam életemben. Külön kiemelném itt, mert ez talán itt érdekes, hogy rengeteget rádióztam életemben. Tehát igazából én mai napig is rádiós ismeretterjesztőnek tartom magam, és nem televíziósnak. És magunk között őszintén bevallom, hogy a televíziózást tulajdonképpen nem szeretem. Az ottani, szóval azt, hogy az embernek utólag csak arra, ja igen, a nyakkendője félre volt csúszva, hogy ez legyen a téma, amikor a televízióban szerepel, azt szeretem, ha arra figyelnek, amit mondok. És ezért én a rádiót mai napig is sokkal közelebbinek érzem. És rendkívül régóta, szinte folyamatosan rádióztam a tudományos rovatokban. Az idősebbek biztos emlékeznek rá, még volt olyan, hogy rádió lexikon, meg hát a szonda, ami ma is van, ezekben egész rendszeresen dolgoztam hosszú-hosszú ideig. És hát az újságokban, az ismeretterjesztő lapokban, az élet és tudományban, ott is 25 évig írtuk egy barátommal, Horváth Andrással a Kozmikus Krónikát, amelyik mindig beszámolt arról, hogy mi történt a világűrben. Ezt úgy átlagosan 2-3 hónaponta írtuk. Volt egy nagy munkám, ami hát azt hiszem, hogy maradandó. Én voltam a főszerkesztője annak az űrhajózási lexikonnak, ami 1980-ban jelent meg 1000 oldalon, és összefoglalta mindazt, amit az űrhajózásról, űrkutatásról akkor tudtunk. Tehát 1980. Farkas Bertalan még benne van. Ebben a kötetben, aminek nem lett folytatása, ez egy lexikon. Minden, amit addig tudtunk, azt beleírtunk. Ez nagy csapat dolgozott. És még több más könyvet is írtam, vagy szerkesztettem, fordítottam, stb. Úgyhogy az ilyesféle munkák azok mindig közel állnak hozzám. Családilag van egy lányom, meg egy fiam, van egy lányunk, meg egy fiú pontosabban, és 2 kisunokánk, úgyhogy elég kerek a család, hogy úgy mondja.
Jó, köszönöm. Ahogy a rádiót figyeltem, illetve hát egyéb információkból előjött, a kutatók zöme az nem képes, vagy rangon alulnak tartja azt, hogy ismeretterjesztő legyen. Önnek ez könnyen ment, rá kellett egy kicsit hangolódni, vagy egész egyszerűen a lénye adta azt, hogy erre alkalmas?
Érdekes kérdés, ezt egyébként így nem szokták megkérdezni tőlem, úgyhogy örülök a kérdésnek tulajdonképpen. Mert ennek nagyon a gyerekkoromra visszanyúló kezdete van, hogy az irodalom mindig nagyon érdekelt. Szóval olvastam, sőt írtam is gyerekkoromban, és annyira, hogy még érettségi előtt még hezitáltam, hogy inkább a bölcsészkaron folytassam el, vagy a természettudományi karon. Matematikát is szerettem, de a magyart nagyon szerettem, és ezért elég nehezen döntöttem. Úgyhogy ebből is származik valószínűleg. A folytatása a dolognak pedig az, hogy tényleg úgy érzem, hogy ami érdekes, amire úgy érzem, hogy érdekes, azt szeretem elmondani, vagy leírni. hogy mások is élvezzék. Tehát ennek ez egy ilyen kényszer, ilyen belső kényszer, hogy mondjuk el, ha valami nagyszerű történik, vagy érdekes történik. Nem most van a hőskora az űrkutatásnak, az űrkutatás hőskorát én átéltem, az a 60-as években volt főleg, az Apollo program és egyebek, holdra szállás és a környéke. És hát abban az időben volt az, hogy ténylegesen az energiám, időm jelentős, nagyon nagy részét arra fordítottam, hogy próbáltam elmondani az embereknek, hogy ez milyen nagy dolog, ami történik. De az volt a hőskor. Aki azt nem érte át, annak a hangulatát, annak ezt nehéz elmesélni, hogy ez mi volt, de úgy 61-től, most lesz 50 éve, hogy Gagarin repült, április 12-én. Tehát körülbelül nagyjából 50 évvel ezelőttől, nagyjából az Apollo program végéig, úgy 72-ig, az volt az az időszak, amikor mindenkit rendkívül érdekelt a világűr, és nagyszerű emlékeim vannak ebből a szempontból, erről az időszakról.
Jó, a mai beszélgetés témája ugye a Földön kívüli értelem kutatása. Én arra szeretném kérni, hogy egy 5-10 percben erről egy kis előadást tartson, hogy aztán utána tudjunk kérdezni.
Jó, hát szívesen, mert mondom, ezzel foglalkozom most már annyira, hogy éppen egy könyv írásában vagyok benne, ami áprilisban fog megjelenni. Tulajdonképpen már kész a könyv, csak Kossuth kiadó fogja kiadni. Az a címe, hogy Kozmikus társkereső. És ebben a könyvben három részre bontom a témát, és azért is kezdem ezzel, mert ez most egy új dolog. Az első résznek az a címe, hogy bolygót a bolygóhoz. Tehát, hogy keresünk az univerzumban olyan égitesteket, bolygókat, más csillagok körül keringő bolygókat, amelyek hasonlítanak a Földre. Vannak ilyenek egyáltalán, ma még nem tudjuk, de majdnem minden biztosra veszi, hogy vannak, az eszközök fejlődése ott tart, hogy nem éveken, hanem inkább heteken belül valószínűleg kiderül, hogy hol található, melyik csillag körül olyan típusú égitest, amely tömegét, nagyságát, helyzetét tekintve hasonlít a Földhöz. Röviden exobolygóknak nevezik azokat a bolygókat, amik nem a mi napunk körül keringenek, hanem más csillagok körül. És ez az exobolygó kutatás, ez a könyvöm első harmada. Ez egy hihetetlen gyorsan fejlődő ága a csillagászatnak most. Az elsőt 1995-ben fedezték fel. És 15 év alatt több mint 500 különböző bolygót fedeztek már fel. Gondoljuk meg, a naprendszerben 10 vagy 9, attól függ, mit számolunk, 9 nagy bolygó van, és ennek most már 50-szerese körülbelül azoknak a száma, amelyeket más csillagok körül fedeztek fel. Persze ezekről nem sokat tudunk egyelőre, de nagyon különböző módszerekkel, most már a világűrbe küldött eszközökkel, távcsövekkel, magyar kutatók részvételével is. Ez a magyar részvétel ez nagyon érdekes, és erről írok külön a könyvben egy csomót. A magyar csillagászok ebben jelentős szerepet vállaltak. Tehát ez az első rész a könyvnek, a Földünkhöz keresünk egy társat. Tehát a kozmikus társkeresés első része az, hogy van-e a Földünkhöz hasonló égitest más csillag körül. Itt a naprendszerben tulajdonképpen nincsen, a Földünk egyedülálló. De ez még nem jelenti azt, hogy más csillagok közül nem találhatunk. Itt mindig visszautalok arra, hogy itt a mi csillagvárosunkban, a Tejútrendszerben kb. 100 milliárd csillag van. Ha ezt a számot egy picit elképzeljük, akkor teljesen világossá válik, hogy óriási választék van, kell, hogy előbb-utóbb találjunk olyat, amelyik hasonlít. Majd a részletekben, ha kérdés van, szívesen belemegyek. Most a második része a könyvnek az azzal foglalkozik, hogy az élethez életet keressünk. Kozmikus társkeresés, élethez életet. Tudnélik, a földi élet akármilyen sokszínűnek tűnik, hogy hiszen a bacillusoktól az elefántokig, a növények, állatok, annyiféle élet van itt a Földön, hogy az ember hajlamos azt hinni, hogy ez az óriási változatosság, ez valamilyen értelemben páratlan az univerzumban. De az igazság az, hogy nincs egyetlen, mind a mai napig nincs egyetlen konkrét megfigyelés sem arra vonatkozólag, hogy más égi testen is kialakult-e élet, vagy csak élettelen anyag létezik. Ez egy nagy ellentmondás. Nem tudom, vannak-e itt, akik annak idején hallottak engem, amikor a kb. 10 évvel ezelőtt a Mindentudás Egyetemének az egyik első előadását tartottam erről a témáról.
Igen, rémlik valami.
Ott elmeséltem ezt a problémát, hogy itt a Földön nyüzsög az élet, nem tudunk olyan sarki jeget vagy sivatagi homokot találni, amiben ne lenne élet. A tengerek mélyén élet van, a sziklákban élet van. És ugyanakkor más égi testeken, mintha ez nem lenne. Vagy semmi nyomát nem találjuk. Ez az ellentmondás, ez egyre feszítőbb, és a napjainknak egy új tudományága alakult ki, ezt úgy hívják, hogy asztrobiológia. Az asztro az a csillagból, ugye? És ennek a célja az egy idegen, a Földitől független életforma felfedezése valahol az univerzumban. Az is borzasztó érdekes lenne, ha kiderülne, hogy nincs. A vizsgálatok egy része helyszíni, tehát például a Marsra elküldenek berendezéseket, és ott elemzik a talajt, hogy van-e benne élet. Más része pedig ilyen távoli, tehát a távcsövekkel színképet vesznek föl, és nézik, hogy milyen anyag található egy távoli bolygónak a légkörében. Tehát ez a második rész, ez az asztrobiológia, és ennek is van magyar vonatkozása, amiről írok a könyvemben, mert van egy éppen a Marsra vonatkozó elképzelés, hipotézis, amelyet magyar kollégák dolgoztak ki, egy marsi foltoknak a elemzéséből arra következtetés, inkább hipotézise jutotta, hogy ez lehet egy valamiféle ottani primitív életnek a megjelenése. És akkor van a harmadik része a könyvnek, hogy az értelemhez értelmet. Hogy itt a Földön van egy élő fajta, ez az ember, amelyik más, mint a többi, lényegesen más, amelyik létrehozott egy civilizációt, létrehozott egy technikát, ez a technika szédületes iránban fejlődik, 10-20 évvel ezelőttivel szinte összehasonlíthatatlan. Ugye, 10 évvel ezelőtt még senkinek nem jutott volna eszébe ilyenkor azt mondani, hogy kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat, mert nem volt senkinek, vagy mondjuk 20 éve. Hogy ezt csak példának említettem. Tehát létrehozott egy technikát.
Hát azt nem mondanám, hogy nem volt senkinek, mert
hát, egy hadiparban az nagyobb.
Jó, hát mondtam, hogy ebben a környezetben nem jutott volna
ebben a környezetben nem.
Hát ebben a környezetben nem, de akik már miniszterek meg ilyen.
Jó, hát azoknál más, de azoknál mindig kellett, hogy menjen, mert bármikor keresett.
Jó, akkor hagyjuk, hogy...
De ez, ebben igaz, ez igaz, hogy én már 80-as években ültem olyan autóban, de volt autótelefon, ez igaz. De az egész más elven működött, szóval azért az nem ugyanaz, mint amiről ma beszélünk.
Értem, mire gondolom.
És folytatván a gondolatot, tehát idegen civilizációt keresni. Na most miért, egyrészt, hogy miért érdemes idegen civilizációt keresni, másrészt pedig, hogy mit lehet várni ettől. Erre próbálok röviden válaszolni. Hát azért érdemes keresni, mert míg egy primitív életnek, ez legyen növényi vagy állati élet, vagy bármi ilyesmi, a létezéséről csak akkor szerezhetünk tudomást, vagy legalábbis a legnagyobb valószínűséggel akkor várhatunk eredményt, ha oda megyünk, és korszerű műszerekkel megvizsgáljuk, vagy mintát hozunk onnan. Ez rendkívül nehéz feladat, és még itt a naprendszeren belül is tulajdonképpen a Marsról esetleg még nem hoztak mintát soha, kisbolygókról már hoztak, de ezek drága, nehéz feladatok. Ugyanakkor, ha van egy fejlett technikai civilizáció, amelyik mondjuk rádiójeleket sugároz ki a világűrbe, úgy, mint a mi földünk, mint a mi civilizációnk, akkor ez csillagászati távolságokból, tehát nem a naprendszeren belülről, hanem a csillagok távolságából is észlelni lehet, meg lehet figyelni. Legalábbis van rá remény. És ha ezt a sok száz milliárd csillagot tekintjük, akkor még ha rendkívül valószínűtlen is az, hogy valamelyik környezetében kialakul egy ilyen fejlett civilizáció, olyasféle, mint a miénk, vagy annál fejlettebb, akkor is az esély arra, hogy egy ilyet találunk a nagy távcsövekkel, az valahogy nagyobb, mint az élet felfedezésének az esélye, tehát valahogy legalábbis azzal összemérhető. Ezért ez a SETI kutatás, amely szintén egy 50 évvel ezelőtt indult el, a SETI az egy angol betűszó, Search for Extraterrestrial Intelligence, valószínűleg sokszor fogom mondani, mert ez nemzetközi elnevezés, nincs rá magyar szó. Ez azt jelenti, hogy a Földön kívüli értelem kutatása. Tehát a SETI programok, SETI, azok 50 éve folynak, főleg rádiótávcsövekkel, optikai távcsövekkel is, mindenféle módon keresnek valamiféle olyan jelet, amit a természet nem tud produkálni. És ha ilyet találnának, még eddig nem találtak, akkor ebből arra lehetne következtetni, hogy ott is valamiféle civilizáció és értelem van a háttérben. A keresésnek nagyon bonyolult módszerei vannak, módszertana van. A lényeg az, hogy olyat kell kitalálni, amit a természet magától nem produkál. És ez elég nehéz, mert a természet nagyon találékony, és a rádiósugárzás a csillagokból is jön. Olyat kell keresni, amelyet a természetes égitestek nem tudnak előállítani. Most ebben a vonatkozásban egy eléggé nagy vita folyik jelenleg is, természetesen mindenkinek vannak ötletei, ezek elég érdekes ötletek, hogy mit kellene keresni, hol kellene keresni, stb. És akkor a befejezésül a végső konklúzió, hogy miért érdekes ez egyáltalán. Azért érdekes, mert azért tudnunk kellene, vagy legalábbis jó lenne tudnunk, hogy ez a fejlődés, aminek mindannyian tanúi vagyunk, és amelyik annyira felgyorsult itt a 20. században, ez a technikai fejlődés, ez hova vezet? Ha a kutatásoknak az az eredménye, hogy vagy nincs, vagy rendkívül ritka egy ilyen civilizáció, és sehol se találunk társakat ilyen szempontból, annak lehet az a rossz üzenete, hogy ez egy zsákutca, ez a fejlődés, amelyik előbb-utóbb, de inkább előbb, vagy valamikor egy katasztrófába vezet, és nincs belőle kiút. Ha találunk társakat, az önmagában megerősíthetné a hitet arra, hogy túl lehet élni ezt a korszakot, és érdemes foglalkozni a gondolattal, a távoli jövőnek a feladataival. Más szempontból is érdekes ez. Valaki úgy fogalmazta meg, és ezzel én nagyon egyetértek, hogy egy alapkérdése szerint az emberiségnek, hogy az az univerzum, az a hatalmas univerzum, ami bennünket körülvesz, az tulajdonképpen élettelen anyagból és sugárzásból áll, vagy élet és értelem is van benne. Tehát ez az alapkérdés, amit persze meg lehet válaszolni filozófiailag, ahogy az őseink tették, mert már a görögök foglalkoztak ezzel a témával, az ősi görögök, de ők filozofáltak rajta, és még hosszú évszázadokig csak filozofáltak rajta, hogy el tudom képzelni, nem tudom elképzelni. Kell, hogy legyen, mert hogyha földek vannak, akkor ott kell lennie életnek is, mondták a régiek, az elődeink, de nem voltak módszereik arra, hogy a kérdést tudományos alapon megválaszolják. Most megnyílt az út arra, hogy ezt vizsgálattárgyává tegyük, tehát hogy legyen egy olyan program, ez a SETI program, amelyik értelem után kutat, illetve legyen egy olyan program, ez az asztrobiológiai program, amelyik életet kutat a modern tudomány eszközeivel, és választ keres ezekre a kérdésekre. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt hagyom abba. Ez elég volt ahhoz, hogy fölvázoljam, hogy miről van itt szó tulajdonképpen, és ehhez lehet aztán kérdezni.
Jó, akkor kérdezzetek.
Most én hallottam egy olyan dolgot, hogy mondják azt is, hogy tehát vannak olyanok, akik támogatják, de vannak olyanok, akiknek ugyanha, hát ha nincs is ellenükre, de vannak olyan aggájaik, hogy hát ha van is, de éjszaka a dzsungelbe kiabálni, igen, hát azt nem, tehát azt általában nem nagyon szokás, mert annak lehetnek veszélyei is. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vannak, akik eleve nem hisznek benne, azt mondják azért nem, vannak, akik meg ugyan úgy gondolják, hogy van, de ki tudja, hogy milyen a szándék, tehát mi lenne a szándék, mi történne, ha találkoznánk velük. Ha jó volna a találkozás, akkor igen, de minden két esélyes, ha a találkozás nem olyan lenne, amit mi gondolunk, akkor esetleg abból is lehetne valami baj. De lehet jó is, tehát meg aztán azt, olyat is hallottam, azt hiszem éppen nyilatkozta, talán azt hiszem éppen maga nyilatkozta a rádióban, hogy ha találkoznánk is ilyen civilizációval, az nem egészen olyan lenne, mint amiket itt a filmekben, meg egyébféle dolgokban, hanem valami egészen más, és inkább így képletekben lehetne őket látni, szóval másképpen zajlan el ez a találkozás, hogy ezt az ember elképzeli, és szóval egészen máshol van az ember véleménye a dologról, ha tényleg találkoznánk egy ilyennel.
No, itt azért én mást mondtam. Nem úgy értem. Most, amikor bevezettem a témát, és a SETI-ről beszéltem, akkor azért hangsúlyozni szerettem volna, lehet, hogy ez nem volt világos, hogy itt nem arról van szó, hogy mi kiabálunk, hanem hallgatózunk. Tehát a rádiótávcső az hallgatózik, a távcső az figyel. Tehát ez passzív tevékenység, nem aktív. Valóban úgy van, ahogy ön mondta, hogy vannak, akik elvesztvén a türelmüket, hogy már 50 éve csak hallgatózunk és nincs eredménye, tettek olyan kísérleteket, hogy bocsássunk ki üzeneteket a csillagok fele. De ez egy más téma, ezt nem is hívják SETI-nek. Ami a mi programunknak, tehát a SETI programunk a lényege, az, hogy mi, mint egy kezdő, éppen csak, hogy megszületett technikai civilizáció, jobban tesszük, ha hallgatunk, ha hallgatózunk, és keresünk az égen, és természetesen szó sincs arról, hogy ennek egyetlen módja valami tényleges találkozás lenne. Itt egyelőre nyomok kereséséről, jelek kereséséről van szó elsősorban. Nem arról, hogy felvesszük velük a kapcsolatot, beszélünk velük, és még kevésbé arról, hogy egymást meglátogatjuk és kitűzzük az ászlót. Tehát itt ez két különböző dologról beszélünk. Itt a mi programunk, szóval a SETI program, az egy passzív, kereső, kutató program, amelyiknek a lényege az, hogy jó lenne tudni, hogy vannak-e. Ez a fajta tevékenység természetesen nem hívja fel a figyelmet arra, hogy itt a Földön van civilizáció. Az más kérdés, hogy vannak, akik vitatják, hogy hiszen erre jogos alapjuk van, hogy az a tevékenység, amelyik nem SETI tevékenység, hanem például radar jelek kibocsátása vagy televíziós sugárzás, az is felismerhető egy fejlett civilizáció nagy távolságból, csillagászati távolságból észreveheti, hogy a Földön kialakult egy civilizáció. Ez lehetséges. De nagyon messziről biztos nem. A fény terjedési sebessége, akármilyen gyors, ugye 300.000 km másodpercenként, azért a távolságok olyan óriásiak, hogy ha mondjuk 100 vagy 200 fényév, ami még a szomszédunkban van, távolságban van egy civilizáció és figyeli a Földet, az úgy látja a Földet, ahogy az 100-200 évvel ezelőtt volt. És akkor még nem volt rádiósugárzás meg optikai sugárzás, tehát onnan felfedezni a Földet ezen az úton nem lehet. És a tejútrendszer az körülbelül 100.000 fényév, a csillagok zöme az több ezer fényév távolságra van tőlünk, amikor még itt a Földön, hát még a villany se létezett, messze nem létezett. Tehát az ő általuk, az ő megfigyelőik, az ő csillagászaik nem jöhettek rá ilyen értelemben arra, hogy itt egy civilizáció kialakult, mert még akkor nem alakult ki. Tehát ez a körülmény, ez jelzi, hogy milyen fantasztikus fiatal a földi civilizáció.
Elnézést, hogy csak azt szeretném mondani, hogy azt nem magam mondta, hogy nem ajánlatos, azt valaki más mondta, hogy a dzsungelbe neki van, azt nem magától hallottam, hanem csak azt hallottam, azt hallottam magától a rádióban, hogyha esetleg mégis egy esetleges, ez nem biztos, csak egy nagyon halvány esély, de ha esetleg véletlen mégis lenne egy ilyen találkozás, az egészen más volna, biztos, hogy egészen más lenne, mint amit itt a filmek, a fantasztikus filmek mondanak. Tehát, hogy egészen másképpen lenne.
Ez így van.
Tehát ez egészen más, és viszont ez egész biztos, mert a fantasztikus filmek ugyan leírják ezt, de egészen más volna, mint amit a filmek mondanak.
Hát a filmekben általában még ha van ilyen földön kívüli jelenség, IT, aki megjelenik, akkor azt is színészek játsszák, szükségszerűen emberszerűek, mert nem is nagyon tudnak elképzelni mást. A primitívebb szitikben legfeljebb a fülét nagyobbra csinálják, és mit tudom én, szóval nem tudnak valami olyat kitalálni, ami alapvetően eltér az embertől. Vannak olyan filmek, amik ezt jobban csinálják. Én nagyon szeretem például a Űrodis Szél 2001, ez egy régi film, de az Arthur Clarke nagyon jól megírta, vagy a Carl Sagannak a Kapcsolat című filmje, de ebben nincsenek ilyen találkozások, itt sokkal ügyesebben van megoldva a kapcsolat, nem látjuk őket egyik filmben se, mind a kettőben úgy oldották meg a dolgot, hogy ne legyen ez a antropomorf, szóval emberszerű megjelenés a filmen, mert ez illúzió romboló és tulajdonképpen primitív dolog. De hát nem minden film ilyen, és én azt hiszem, hogy kár is a filmekről nagyon sokat beszélni, mert ezek nem igazán segítenek. De a sci-fi irodalom is nagyon sokféle. Vannak köztük jók, vannak köztük nagyon primitívek, vannak köztük olyanok, amik egyszerűen csak a földi problémákat kivetítik valamilyen értelemben, és azt próbálják alátámasztani.
Szeretném kérdezni, hogy ismerni, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni az író nevét, Michel Salla úgy van írva, 2004-ben írta, és hivatkozik egy Clifford Stone nyugdíjas nyomozóra, aki állítólag már több idegen lénynek és űrhajónak a szállításában részt vett. De ez szigorúan titkosított, úgy írta. De engem érdekelt, és végigolvastam a két órán keresztül az egészet, mert jobb, mint egy sci-fi, mert azért, hogy állítólag 57 faj ismert már a Földön kívüliekről, és akkor felsorolja, hogy melyek a segítők és melyek a nem segítők.
Igen,
hogy ez erről mi a véleménye, hogy ez...
Nagyon köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést, mert általában nem merik kérdezni. Én meg nem szívesen beszélek az UFO-król és ezekről a történetekről. Szóval az az igazság, hogy bizonyított esetek nincsenek. A papír borzasztó türelmes. Ezek ilyen átmeneti képződmények, az ilyen írások, tulajdonképpen az írói képzelet és a valóságból ötvözött írásművek, ezek nagyon sok ilyen van, amelyek, hát azért valljuk be, az az érzésem, hogy a legfőbb céljuk az, hogy nagy példányszámba eladni, mert érdekes. Na most, ha embögött nincs igazságtartalom, tehát ha ez egy kitaláció, attól még ugyanolyan érdekes. Tehát igazából én nem azt mondom, hogy az ilyeneket nem érdemes elolvasni, ha egyszer jók. Én csak azt mondom, hogy nincs tudományos, megerősített bizonyíték semmi ilyesmire, nemhogy 59 esetre, de egyre se. És ez a körülmény az, ami ezt az egész UFO mániát, ami egyébként nem új dolog, mert hát ez hosszú évtizedes múltja van, számomra érdektelenül teszi. Ha itt cikáznának, körülöttünk leszállnának, kapcsolatban lennének egyes emberekkel, annak egész más hatásai lennének. Szóval annak lenne hatása, de hát értem.
Több nevet is felsorolt, akiket egymástól függetlenül megkérdeztek Amerikában persze, és mind összecsengően nyilatkoztak. Úgyhogy valami igazság azért kellene, hogy legyen benne.
Nem tudom, az emberek bizonyos dolgokat elhisznek, bizonyos dolgokat meg abszolút nem hajlandóak elhinni. Nagyon sok hasonló írás jelent meg arról is, hogy az amerikaiak nem is jártak a Holdon, ez csak egy hollywoodi kitalálás volt, nem is repültek, és így tovább, és így tovább. Szóval bizonyos dolgokat, amik milliószor dokumentálva vannak, mint például az Apollo program, azt sokan nem hiszik el, és ugyanakkor olyan dolgokat, amelyek egyáltalán nincsenek dokumentálva, mert nincs
sok,
azok azt meg elhiszik. Ez a pszichológiai ügy, és sajnos ezzel mindig ütközünk, én is, vagy én általában ütközöm ezekkel a nézetekkel, mert annak ellenére, hogy hát elég ismerem ezt az irodalmat, olyannal, ami mögött tényleges, dokumentált, és hiteles bizonyíték lenne, soha nem produkáltak ezekben a témakörökben.
Két dolog jutott az eszembe. Van egy film, annak az a cím, hogy a Csillagkapu, és az például nem is primitív sci-fi, mert ott olyanok ezek a lények, tehát ezek a földön kívüli lények, hogy átmennek egy ilyen csillagkapun, egy csillagrendszeren, és van egy Dr. Thompson nevű ebbe az expedícióba, és az, hogy ezek a fehér pontok, ugye ezek az él maguk a földön kívül a lények, hát ilyen mint egy fehér pötty, vagy valami, tehát ilyen hófehér pontok, és oda mennek, tehát rátámadik, és ez a Dr. Thompson ez meghal, és a végén úgy tudják távol tartani ezeket a valakiket, ezek nem is adnak igazából emberi hangot, vagy másfél hangot adnak, hogy ezeket úgy tudják távol tartani, hogy elektromosságot, egy belevezetnek a falba elektromosságot, és elkezd szikrázni, és így távol mennek, és akkor azt mondják, hogy vissza kell menni a csillagkapun, és gyakorlatilag ott a táj olyan, mint egy ilyen, itt a Földön egy ilyen hegyek, meg ilyen síkság, ilyen köves, vagy ha nem is olyan túl nagy hegy, de ilyen lankás, sziklás síkság, és ezek a fehér pontok, ezek ott vannak, és mintha azt akarnám mondani a film, hogy még ha meg is találják ezeket a Földön kívüli lényeket, értelmes lényeket, lehet, és akik tényleg vannak is, akkor lehetséges, hogy azt gondolhatják, lehet, hogy ők maguk is azt mondják, hogy addig, amíg mi helyre nem tesszük, amit mi saját magunkra pusztítottunk, mert ha tényleg ők civilizáltabbak, mint mi, akkor esetén lehet, hogy ostobának, butának tarthatnak bennünket, hogy miért romboljuk a saját környezetünket, és akkor ha most találnánk meg őket, akkor lehet, hogy tényleg mondjuk esetleg.
Én azt szeretném javasolni, hogy térjünk el a könyvektől és a filmektől.
De ez nem olyan primitív csillagkapu.
Rendben van, de majd csinálunk egy külön ezer arcot, amikor az irodalom és az egyéb ilyen témák alapján.
Tudok javasolni.
Még esetleg lehetnek antropomorf
különlények. Sziti szakértőink,
nem vagyok az.
Jó, akkor én inkább azt javasolnám, hogy akkor, ha picit maradjunk ennél a témánál, hogy milyen technikával kéne rendelkezni a világűrben egy civilizációnak ahhoz, hogy fizikailag képes legyen megjelenni a Föld körül, hiszen szó esett arról, hogy a fényterjedési sebessége, akár még az utazó sebességnek is nagyon-nagyon minimális.
Igen. Szóval ez egy vitatott téma, hogy tulajdonképpen, hát elsősorban a mai fizikai tudásunk alapján a fénysebességet túllépni, mint utazó sebességet túllépni nem lehet, sőt, már abból is nagy probléma van, ha a csillagközi űrhajó megközelíti a fénysebességet, ez a relativitás elméletből következik, hogy akkor megnyúlások, időtorzulás, mindenféle olyan effektus lép föl, ami hát nem jó. Úgyhogy ennek következtében ezekre a csillagközi utazásokra fénysebességet még csak megközelítő sebességgel sem lehet vállalkozni. Most ez azt jelenti, hogy minden ilyen csillagközi utazás, ha egyszer létrejönne, nagyon hosszú ideig tartana. Erre azt szokták mondani, hogy nem baj, mert kétféle módszer is elképzelhető arra, hogy ezt azért az utasok túléljék, Az egyik az volt valami fajta hibernáció, tehát egy lehűtés, egy mély álom, stb., aminek a végén esetleg fölébresztik őket. Vagy a másik a több generációs űrhajónak az elve, a Noé bárkája, ahol születnek a gyerekek, akik még sose látták a Földet, eljutnak az idegen világokba, stb. Ezek mint lehetőségek fölmerülnek, a papír türelmes, sok mindent írtak már erről, de megnyugtathatok mindenkit, hogy egyetlen olyan berendezése épült ma még, amelyik azt a célt szolgálná, hogy egy ilyen utazásra mondjuk a Földről kiindulva sor kerüljön. De azért az megdöbbentett sok mindenkit, hogy ugye 57-ben kezdődött az űrkutatás, és alig 20 év múlva már elindult a Földről összesen 4 olyan űreszköz, persze emberek nélkül, amelyik elhagyta a naprendszert és elindult a csillagközi térbe. Ez a 2 Pioneer és 2 Voyager szonda volt, és valahol úton van, nagyon messze most már, a naprendszer határain túl kifele. Van olyan is, amivel még kapcsolat van. Na most ez azért érdekes, mert ez egy hihetetlen gyors fejlődés, ha belegondolunk a történelem sok ezer évébe. Ha ez a fejlődés ilyen gyors, akkor már nagyon nehéz, a meggondolandó szerintem, hogy csak úgy kapásból elvessük, hogy soha nem juthat el odáig, hogy megvalósítson egy tényleges utazást a csillagközi térben. A mai technikával ez nem megy, semmiképpen sem. De hogy a holnapival, erre ma még senki nem tud válaszolni. Tulajdonképpen addig, amíg nem tudunk olyan eszközöket gyártani, már egyre inkább közeledik a felé a dolog, amelyek nagyobb sebességre tesznek szert a jelenleginél. A jelenlegi sebesség az olyan 10-20 km per másodperc, az a legtöbb, amit elő lehet állítani, az is szép teljesítmény természetesen, de itt arra lenne szükség, hogy több ezer kilométer másodpercenkénti sebességet elérő szerkentyűket készíteni, és velük a kapcsolatot tartani, miközben haladnak a csillagközi térbe. Szóval ez valószínűleg nem a mi életünkben valósul meg, de megdöbbentően gyors a fejlődés azért ebben az irányban. Amikor én fiatal voltam, akkor a tudósok, professzorok teljesen lehetetlennek tartották még azt is, hogy egyáltalán mesterséges hold vagy föld körül keringő, tehát 8 km per másodperc sebességet elérő test létrehozható. Nem hitték el. És megvalósult egy évtizeden belül. Tehát azért óvatosnak kell lenni a jóslatokkal. Csak azt akartam ezzel mondani. Én óvatosan beszélek most, természetesen nem tudjuk, hogy egy csillagközi utazás hogyan kellene végrehajtani, nem tudjuk, hogy mik azok az eszközök, sejtjük, vannak ötletek, de azért ez még messze nem műszaki valóság, hogy hogyan lehetne ezt a sebességet elérni, nem tudjuk, hogy mekkora veszélyt jelent a csillagközi térben például a sugárzás, amely kozmikus sugárzás. Nem tudjuk, hogy hogyan lehetne a kapcsolatot fenntartani olyan nagy távolságokon, biztonságosan. Nem tudjuk, hogy honnan lehet a fedélzeten azt az energiát biztosítani, amire szükség van, nem is beszélve az élelemről, meg egyebekről. Tehát még rengeteg megválaszolandó kérdés van. De ez egy izgalmas téma, sok előadást hallottam már róla, olvastam róla, kétségtelenül van benne valami izgalmas.
Jó, maradjunk a témánál, tehát olyan kérdéseket tegyetek fel.
Igen. Említette a fényterjedést és a hangnak a terjedési sebessége?
Hát ez sokkal kevesebb. Az 300 méter másodpercenként.
300 méter?
Körülbelül, igen. És a fényterjedési sebessége az 300 ezer kilométer másodpercenként. Tehát egy fényjel a holdig terjedő távolságot egy másodperc alatt futja be. A napig 8 perc alatt. A legtávolabbi űrszondákig körülbelül már 20 óra.
Egy nap 8 perc alatt
él. A napig.
Tehát a nap csillagig.
A napig. azt a 150 millió kilométer távolságot, amely a Földet a Naptól elválasztja, pontosan 150 millió kilométer, azt 8 perc alatt teszi meg a fény. Amit most a napon látunk, az 8 perccel ezelőtt történt. Ez még nem egy nagy idő. A Mars időnként olyan messze került tőlünk, hogy a fény terjedése odáig az 20 perc. Messzebb került tőlünk, mint a nap. Ez azt jelenti, hogy ha Marson lennének emberek, majd talán lesznek, és a Mars és a Föld között ilyen beszélgetés jellegű dolog lesz, akkor a kérdésre a válasz elképzelhető, még az is lehet, hogy 40 perc késéssel érkezik meg. Ami nem borzasztó, elképzelhető ilyesmi, de azért ez már kicsit jelzi, hogy ezek nagy távolságok.
És egy kérdésem van, most van ugye például a Földön kívül élet, meg a, van, aki összefüggésben az, hogy ugye a transzcendencia, stb., hogy a vallás, hogy ami van, ha esetleg van, ugye az Isten az az ember felett van, és hogy Isten csak egy van, tehát hát van, aki többet hisz, ugye más kultúrákban máshogy, meg itt ugye európidoknál általában az egy Isten hit, végül is az egyszerűbb is, legalábbis nekünk. Hát nekünk egyszerűbb. És ugye az a helyzet, hogy itt is itt felvetődik ez az egyik kérdés, hogy hogyan, mert vannak, úgy hallottam, hogy ezek, tehát az ilyen kutatók közt is lehetnek hívők, mert ez nincs kizárva, ez az egyik. Kettő pedig, hogy mi a véleménye, hogy esetleg ilyen becsapódás, meteorit becsapódás, stb. Hogyan lehet, mert a Tellerede mondta, hogy úgynevezett ilyen, hogy ellőjék, ilyen különféle, valami ilyesfélek mondott, hogy valamilyen egészen picikek, de nagyon hatékony lövedékekkel, ilyen úgynevezett ilyen űrvédelmi kavicsokkal, hogy szétlőni, szétzúzni azt a becsapódni készülő meteoritot, vagy bármit, ami a Földbe becsapódik, hogyan lehet ezt elkerülni, vannak-e, milyen, hol tartanak ezek a kutatások, hogy egy esetleges ilyet elkerüljenek, mert a NASA-nál, meg az ESA is, meg a NASA is azért foglalkozik ezzel, tehát ez viszont ez is egy fontos, amellett, hogy még itt a Földön kívüli civilizációt keresik, itt a Földre is vigyázni kell, mert hát mégiscsak itt...
Jó, de maradjunk a témánál.
Hol tartanak ezek, mert hát ez is a csillagászathoz tartozik.
Igen, de nem a témánál.
Azt vitatom, hogy ez a csillagászathoz tartozik, de tudok róla beszélni bizonyos értelemben.
Szerintem fontos, mert mégiscsak a Földön jön.
A kozmikus becsapódások elleni védekezés témája, ez volt az egyik kérdés, ugye? Tehát Földünk valóban a története sok százmillió év, sok ezermillió év alatt elszenvedett nagy becsapódásokat. Egyikük az, amelyik 67 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszokat elpusztította. Ez egy sok oldalról dokumentált történet. Az is biztos, hogy ilyen lehet a jövőben is. Én még azt is hozzáteszem, hogy soha az emberiség története során ennyire veszélyeztetett a Föld nem volt, mint most. Nem azért, mintha több lenne a becsapódó test, hanem azért, mert sokkal sérülékenyebb a mi Földünk. Hát itt egy példát hoznék föl, hogy azelőtt is voltak cunamik, amikor valami nagy földrengés elindította a tengert és a tengerpartokat elöntötte, de nem voltak áldozatok, mert nem laktak ott. És amikor pár évvel ezelőtt ugye volt ez a nagy karácsonyi cunami, és százezrek haltak meg, akkor döbbentek rá az emberek, hogy sérülékenyebbek lettünk. És ez vonatkozik a becsapódásokra is, mert ha mondjuk a tengerbe csapódik egy égitest, 100 vagy 200 évvel ezelőtt egy-két hajó elpusztul és kész. Most egy nagy égitest becsapódása az óceánba, hát a Föld legnagyobb részét víz teszi ki. Óceánba becsapódik, az akkora cunamit váltanak ki, ami megint tönkret, szóval óriási áldozatokkal jár. Tehát ezért, ezt azért mondtam el, hogy ezért kell ezzel foglalkozni. Nem azért, mintha most több lenne ez a veszély, mint 100 évvel ezelőtt vagy 200 évvel ezelőtt, mert nem lettek gyakoribbak az ilyen típusú kószáló kisbolygók, hanem azért, mert sérülékenyebbek lettünk. És elsőképpen nem arra kellene gondolni és koncentrálni, amit ön felvetett Telleredére hivatkozva, hanem arra először is, hogy fölmérjük, csillagászati eszközökkel, ez tényleg csillagászat, hogy hol keringenek ilyen testek. És az mai érzékeny radarok már alig 1-2 méteres testeket tudnak követni, nagy távolságból is, tehát előre tudják a pályáját számítani, és nem lehet mondani, hogy akkor most veszélyt jelent, vagy nem jelent veszélyt. Ez folyik. Az, amiről ön beszélt, hogy és akkor most lőjük szét, vagy semmisítsük meg azt, amelyik veszélyeztet bennünket, erről beszélni beszélnek, de nincs egyelőre semmiféle igazi tevékenységem mögött, mert ez bonyolult történet. Ha egy nagy test közeledne a Föld fele, a mai eszközeinkkel ezt megsemmisíteni nem lehetne. Lehet, hogy a holnapiakkal már igen, de ez ma még nem egy lehetőség. Itt említettem, hogy bevezetőben fél órával ezelőtt, vagy mikor, hogy az ENSZ-be jártam sokáig. Az ENSZ Világűr Bizottsága ezzel a kérdéssel gyakran foglalkozott. Tehát azokkal az eljárásokkal, amik lehetségesek, és azokkal a módszerekkel, amikkel ezt fel lehet deríteni, mert a felderítés rendkívül fontos, hogy tudjuk, hogy mit tudom én 20 év múlva van egy ilyen veszély, vagy nincsen. És akkor meg lehet szervezni valamiféle védekezést. Tehát a felderítésen van a hangsúly pillanatnyilag. Volt még egy kérdés.
Ez az Isten, a csillagászat kutatás, és
az is válaszos. Ez két eléggé elkülönülő terület, bár erről általában nem szívesen beszélek, mert ez tulajdonképpen mindenkinek a magánügye, hogy vallásos vagy nem vallásos.
Ez persze.
És itt most az exakt természettudományokról beszélek elsősorban, amelyek egy más dologgal foglalkoznak. Röviden egyetlen hasonlattal, vagy nem is hasonlat, ez csak szóhasználati dologgal élve, szóval az ég és a világűr az nem azonos. Tehát mi arról beszélünk, ami a világűrben van, és nem arról, ami az égben van. Tehát ilyen értelemben elkülönül a két dolog.
Jó, következő kérdés.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy tetszett mondani, hogy a csillagok is adnak ki sugárt, tehát adnak ki sugárjeleket. Most ezt, és azt is tetszett mondani, hogy nincs kézzel fogható bizonyíték arra még, hogy idegen, tehát hogy valahol a csillagrendszerben lenne egy fejlett civilizáció. Most ezek a sugárzások, tehát azért tetszik ezt mondani, mert ezeket a sugárzásokat pontosan tudják, hogy ezek mik, és tehát tudják értékelni ezeket a sugárzásokat, vagy pedig észlelik, de megfejteni igazából nem tudják.
Nem, megfejtik. Tehát arról van szó, hogy mondjuk egy kályha sugároz. Az a meleg, ami egy kályhából származik, az egy sugárzási hő. És a fizika törvényei alapján pontosan leírható, hogy egy felfűtött kályha az milyen sugárzást bocsát ki. Milyen hullámhoz tartományban bocsát ki sugárzásokat. Ugyanígy egy csillag esetében a csillagászok pontosan meg tudják mondani, hogy annak a csillagnak a hőmérséklete mekkora, és hogy egy ilyen hőmérsékletű test milyen típusú sugárzásokból mennyit kell, hogy kibocsásson. A fizika törvényei, ezek elemi törvények, ezerszer beigazolt törvények értelmében. Ezek között, a sugárzások között van rádió sugárzás is. A rádió bár emberi találmánynak tartjuk, de tulajdonképpen nem egészen így van. A rádióhullámok az embertől függetlenül is léteznek, csak nem ilyen jellegűek. De elég visszagondolni, talán ez egy jó példa, nem tudom. Sokszor hallani a rádióban ilyen sercegő zajokat. Ezek a sercegések tulajdonképpen távoli villámoknak a természeti folyamatról van szó, a megjelenései a vevőberendezésben. Ugyanilyen sercegést okoznak távoli csillagok is. Csak ahhoz nagy antennák kellenek, és nagy rádiótávcsövek kellenek. Nagy rádiótávcsövekben ezek a csillagjelek egy jellegzetes módon jelentkeznek. Ezzel a rádiócsillagászok tisztában vannak, tanulmányozzák őket. Tehát tudjuk, hogy mi az, ami természetes, és tudjuk, hogy mi az, ami nem. Aki egy városban lakik, és pontosan ugyanazon az útvonalon megy, és ismeri a környéket, annak abban a pillanatban feltűnik, ha valami szokatlan van. Ha nem trolibusz jár azon a vonalon, mert mit tudom én, leszakadt a vezeték, hanem autóbuszok, abban a pillanatban észreveszik. És ugyanúgy a csillagászok is abban a pillanatban észreveszik, ha ez valami nem természetes.
Értem. Köszönöm.
Jó. Az előadás közben említettem, hogy volt, hogy beszélt a Mindentudás Egyetemi című műsorában. Igen. Ez nagyon érdekes műsor volt, hogy létezik-e ez még?
Most nem létezik, de fog. Ez egészen friss dolog, mert azt hiszem a tegnapi újság, vagy most jelent meg, hétfőn, igen, hogy óriási hát késésben van az egész program, de most hirtelen egy-két hónap alatt megint összeszednek egy hasonló, nem egészen azonos, de hasonló sorozatot a legkülönbözőbb témákról. Lesz előadás, lesz filmvetítés, és lesz kerekasztal egy-egy témáról. Lesz csillagászati is, éppen arról, mert éppen tegnap beszéltem a szerkesztővel, amit az elején említettem, hogy távoli csillagok bolygóiról lesz előadás, egy kollega tartja, a kis Laci, és lesz egy kerekasztal beszélgetés, meg egy film, amiben én is részt veszek, és ebben mások is részt vesznek, és elmondjuk a legkülönbözőbb érdekességeket ezzel kapcsolatban. Szóval a sorozat folytatódik, valami...
És az is tudható, hogy még adon fogható?
Nem. Ezt a tegnapi újság még úgy írta, hogy még nem dőlt el, hogy a Duna TV-n kívül, azt hiszem a Duna TV-n mindenképpen, de hogy a köztévék vagy a magántévék közül melyik az, amelyik még közvetíteni fogja, vagy adni fogja, de hát ez nyilván majd ki fog derülni hamarosan.
Életkeresésével kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy ugyebár keressük az életet, ugye ez a második része, és akkor ugye a Holdról már tudtunk hozni anyagot a Földre, a Marsra, hogy?
És ott nincs.
Ott nincs. A Marsra a próbálkozások már elég jó állnak, úgy gondolom ott már nem állunk messze talán, pláne nem csillagászati szempontból, hogy onnan anyagot kerítsünk a Földre, vagy találunk ottan életet, vagy nem, de ugye keressünk. És ha esetleg egy olyan életformát hozunk le, lehet, hogy pont ez fogja az emberiségnek a végzetét okozni, mert egy olyan vírust hoznak le mondjuk, amely...
Vírus lesz.
Ez az úgynevezett visszafertőzés problémája. Nem véletlen, sokat foglalkoznak vele, nem véletlen, hogy az a mintahozatali dolog, amiről beszéltünk, az hát évek óta csúszik, hosszú idő óta csúszik ez a program, nem, már nem valósították meg, oda küldtek a Marsra, a Marson járművek dolgoznak, leszálló egységek dolgoznak, körülöttük négy berendezés kering különféle műszerekkel a Mars körül, tehát rengeteg adat gyűlik össze, de attól a lépéstől, hogy most onnan anyagot hozzanak, attól a lépéstől gyakorlatilag még mindig legalább 10 évnyire vagyunk. Na most itt azért sok mindent lehet csinálni. Szóval meg lehet azt oldani, hogy úgy hozzanak le, hogy hozzanak vissza onnan anyagot, hogy az tökéletes karanténben legyen, ne legyen kapcsolatban a külvilággal. Elképzelhető, hogy a vizsgálatát a nemzetközi űrállomáson vagy valahol máshol hajtják végre, tehát a Földön kívül. Nem okvetlenül szükséges, hogy ez ténylegesen a Földön történjen, de azért itt ez a visszafertőzés problémáját higgyel, hogy a szakemberek nagyon komolyan veszik, és nem akarnak a legcsak ilyen mértékben se kockáztatni ebben az ügyben. Annak ellenére, hogy mindez ideig a Marson semmiféle életnyomot nem találtak. Szóval ezt bizonyos szabályok is vonatkoznak erre már, amit elfogadott a nemzetközi közösség.
Hát én a Holdra szállásnál, hogy ott...
A Holdra szállásnál előre is lehetett tudni, hogy ott élet nincsen. Nem, a feltételek nem adottak. Hát nincs légköre, nincs víz, nincs teljesen száraz, szóval nem várható, nem volt várható, de ennek ellenére a első űrhajósokat ilyen karanténbe zárták, mikor visszajöttek, ami elég nevetséges volt egyébként, és hát kiderült, hogy nem fertőzöttek meg a Holdon, és azóta is az egyetlen komoly eltérés az Apollo program óta, hogy tudjuk, hogy bizonyos helyeken a Holdon, a sarki sapkákban, meg a talajban van vízjég. Tehát nem tökéletesen száraz. Ez az egy lényeges eredmény van. De életre nem számít senki a Holdon.
Nem tudom pontosan idézni, de nem túl régen jelentette be a NASA egy eléggé érdekes formában, hogy valahol valamilyen vízbe találtak olyan életet, olyan baktériumot vagy vírust, nem tudom pontosan, ami arra utal, hogy mégiscsak valamelyik bolygón vagy csillagon van élet.
Jaj, de nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, mert most először találkozom azzal, hogy mennyire félreérthetően fogalmazták meg azt a bejelentést. Az a kaliforniai Mono-tó vizében, amelyik nagyon arzénnal feldúsult, ez egy zárt, lefolyástalan tó, és a szokásosnak a százszorosa az arzén tartalma. Ott kitenyésztettek olyan baktériumokat, amelyek foszfor helyett arzént használnak bizonyos értelemben az életfunkció. Nem mérgezi meg őket az arzén, mint az embereket általában, mint az életet általában, hanem föl tudják használni. A foszfor és az arzén egymáshoz közeleső elemek, és ezért talán nem is olyan meglepő ez. Most nem volt az eredeti bejelentésben semmiféle utalás arra, hogy ez Földön kívül lenne. Ez már csak az újságoknak, ahogy egymástól átvették a híreket és kommentálták,
a szenzációkeltése
volt. Én történetesen ismerem is ezeket, akik ezt csinálták, ezt a kísérletet. Ez egy régóta folyó, több éves kísérlet sorozatnak a óvatos bejelentése volt, amit sajnos eltorzult a bejelentés folyamán, és a NASA-nak az a hát elég meggondolatlan lépése, hogy ebből egy külön nagy sajtótájékoztatót csináltak, az volt a bajok oka. Meg is kapták érte a magukét, mert a tudományos közvélemény nagyon elítélte ezt a fajta újdonságot, hogy tudnék, nem tudományos folyóiratba publikálják, hanem egy sajtótájékoztatót bejelentik. De mindenkinek megnyugtatására mondom, hogy szóval ebben semmiféle veszély nem volt, ez csak egyszerűen arról van szó, hogy ők egy tudományos eredményt úgy adtak el, mintha az összefüggne a Földön kívüli élettel, holott erre nincs semmiféle bizonyíték.
A bevezetőben szó volt, hogy körülbelül 500 bolygót igen. ismerünk. Milyen technikával vagyunk képesek felfedezni ezeket a bolygókat?
Hát legalább 5 féle van, de a túlnyomó többségét 2 módszerrel. Mind a 2 közvetett módszer. Tehát nem arról van szó, hogy látnánk a bolygót, hanem a hatását tudjuk valamilyen értelemben észlelni. A legelterjedtebb az, hogy színképelemzéssel a csillag, el kell mondanom az egészet, mert különben nincs értelme, a csillag színképét mérjük. A színkép vonalak, azok egy meghatározott helyen vannak a színképen. Ha azonban a csillag hozzánk képest közeledik, akkor a színképvonalak a színkép kék oldala fele eltolódnak. Ha távolodik, akkor a vörös fele eltolódnak. Minél nagyobb a sebesség, annál inkább eltolódnak. Na most olyan esetben, ha ez a mozgás nem egyenletes, tehát nem egyenletesen távolodik tőlünk a csillag mondjuk, hanem mozog, kering, mert erre kényszeríti egy körülötte lévő másik égitest, tehát a közös súlypont körül, a közös tömegközéppont körül keringenek, akkor ezek a színképvonalak ilyen ide-oda ingást mutatnak. Ezt lehet kimérni, és ez az, ami tulajdonképpen utal arra, hogy ott valami van, ami a csillag mozgását zavarja, egy kísérő. Ez lehet csillag, kísérő csillag, így fedeztek föl nagyon sok kettős csillagot, és ha a tömege nagyon kicsi, ha a hatás nagyon kicsi, akkor azt mondjuk, hogy ezek bolygók. Ha ezek már olyanok, mint a Jupiterünk körülbelül, akkor azt mondjuk rá, hogy ezek bolygók. Mert nincs saját fényük, ezek bolygók. Tehát ez a legnagyobb, ez a legjobb módszer, ezzel lehetett a legtöbbet felfedezni. A másik még azt egyszerűbben el lehet mondani, az egyszerűen arról van szó, hogy a csillagok egy része, nem mindegyik, de a csillagok egy része az teljesen állandó fényel sugároz. Tehát mindig ugyanakkor a fényessége. Ha elhalad előtte egy test, és eltakarja a korongjának egy részét, akkor a fényesség egy időre lecsökken, majd utána megint visszaerősödik. Ez a lecsökkenés annál nagyobb, ennél nagyobb területet fedett el az, ami előtte elhaladt, és hát ebből sok mindenre lehet következtetni. Persze ez az kell, hogy az a égitest pontosan mi köztünk és a csillag között legyen. Ilyen eset azonban elég sok van, pontosabban vannak olyan űrtávcsövek ma már, amelyek egyszerre 100 000-nyi csillagnak a fényességét követik folyamatosan. És így már ilyen nagy mintában mindig akadított egy-egy ilyen eset. És akkor arra rá zoomolnak, rámennek, figyelik, megfigyelik, hogy visszatérő a dolog, meghatározzák a periódust, hogy mennyi idő alatt, mennyi időnként lép föl ez a fényességcsökkenés. Ebből le lehet vezetni, hogy milyen távol kering, az átmérőt le lehet vezetni abból, hogy mekkora részt takar el, milyen nagy volt a fényességcsökkenés. Tehát ez egy módszer, amivel szintén fel... Na most, ha mind a kettőt sikerül, ha a színképvonalakból is, meg ilyen fedési módszerrel is, az nagyon jó, mert akkor a tömeget is le lehet vezetni, a méretét le lehet vezetni, a pályáját le lehet vezetni, tehát akkor már elég sok adat összegyűlik. A sűrűségét meg lehet határozni ennek az égitestnek. És ilyen is van most már több tucatnyi, ahol ilyen módon meghatározták.
A mai technikával lehetséges az, hogy ezekről a bolygókról még többet megtudjunk, tehát ami közelebb, igen. Ezek még?
Mai technika azért nagyszerű, mert ugye vannak óriás távcsövek a Földön és a világűrben, amelyek egy-egy égitest, egy-egy ilyen érdekes esetben arra a csillagra ráállhatnak.
Milyen távolságokról beszélünk most?
A csillagok távolsága mekkora?
Igen, meg a bolygó.
Legkülönbözőbbekről, itt néhány 10 fényévtől, néhány 100 fényévig terjedő távolságok.
Tehát ebben az 500 bolygót érik
egy csillagok. Igen, ezek között nagyon kevés van, ami nagyon messze van, de van azért köztük, ami nagyon
messze
van.
Tehát melyik a legközelebbi? Ugye...
A legközelebbi azt hiszem 16 fényév van.
Akkor beszéljünk erről, jó?
Ezt úgy hívják, hogy Epsilon Eridani a csillagot, és akkörül van egy közeli bolygó. Na most erre rá tudnak állni mondjuk a Keck távcsövekkel, azok 10 méteres tükörátmérőjű óriás távcsövek, kettő van összekapcsolva, és a kettő egyszerre nézi azt a célpontot, akkor ez mint interferométer, úgy hívják ezt, működvén, olyan fantasztikus feloldásra képes, hogy le tudja fényképezni magát a bolygót is. Erre van példa. Tehát már annak ellenére, hogy a csillag és a bolygó közti távol, szögtávolság, az az ív másodpercnek, az már nagyon kicsi szög, az ezred részére mérhető. Ennek ellenére le tudják fényképezni, színképet tudnak róla csinálni, tehát vizsgálni tudják. Vannak már ilyen, nem sok, néhány ilyen eset van, ahol már színkép is van, ahol már tudnak valamit a légkörről mondani, van-e légköre.
Például erre a kis bolygóról mit tudnak?
Ez nem kis bolygó, ezek nagy bolygó.
Vagy bolygó, csak értem.
A kis bolygó az más, ezek tényleg nagy bolygó. Azt lehet tudni az eddigiek alapján, hogy van légköre, és bizonyos elemek gyakoriságát, vagy bizonyos elemeket találtak benne, nátriumot találtak benne például. Oxigén nem. Ez egy fontos dolog, mert az oxigén az az élettel valahogy összefügg. Az, hogy a földi légkörben oxigén van, az az élettel köszönhető. Majd amikor olyat találnak, aminek a légkörében oxigén van, akkor az elég gyanús, hogy ott valami élet is van a felszínen. De azért, szóval ilyen még nincsen világilag.
Jó, akkor kérdezzetek.
Ennek a közeli bolygónak a távolsága 12 fénynyel.
Körülbelül, igen, ha jól emlékszem, igen.
Ez gyakorlatilag számokban kifejezhetetlen kilométer meg sem szabad próbálni. Ez állandó helyen van, tehát ez mindig ugye a földhöz viszonyítva.
Hát nagyon lassú az elmozdulás, nem állandó, mert van ezeknek a csillagoknak saját mozgásuk, ezt mi úgy hívjuk csillagászok. Ez azt jelenti, hogy nem sokat, úgy évente egy-egy század év másodpercet arrébb megy, tehát ez száz év alatt egyet, tehát ezek lassú mozgások. Ha égre nézzünk, az állócsillagok, most nem a bolygókról beszélek, az állócsillagok egymáshoz viszonyított helyzete nem változik. De azért ezer év alatt változik. Tehát az őseink 2-3 ezer évvel ezelőtt nem ugyanezeket a csillagképeket látták, mert a csillagok helyzete akkor másmilyen volt. De így egy ember élete alatt ez nem látszik. A nagy göncöl az ugyanolyan.
A szára egy picivel hosszabb maximum.
Tessék?
A szára maximum egy picivel hosszabb, de ezt nem lesz szemben észre.
Nem, szóval ezek jelentéktelenek tulajdonképpen. Úgyhogy a helyzetük a naphoz képest gyakorlatilag jó közelítéssel állandó.
Most abba belegondolok, hogy találnánk egy fejlett civilizációt. Vagy az is kétséges, de az, hogy pont ugyanolyan fejlettek legyenek, mint mi, az megint nem valószínű. Ezek szerint sokkal, de sokkal a fejlettebbeknek kellene lenniük, mint mi.
Így van.
Na most abban az esetben minden rajtuk múlik, A-tól Z-ig.
Ez teljesen így van, ez az érve, ez 50 éves, ezt így látja mindenki. Egyszerűen ugyanazért, amit már egyszer említettem, hogy a mi civilizációk olyan fantasztikusan fiatal. Hát teljesen valószínűtlen, hogy ezzel pontosan egy időben fejlődött volna ki máshol egy civilizáció. De azért mégis a dolgok, különösen utóbbi időben sok kétely merült fel azzal kapcsolatban, hogy mi történik később egy technikai civilizációval. Vajon megtartja-e azt a fajta kíváncsiságot, érdeklődést, ami az előmozdítója a tudományos és műszaki haladásnak tulajdonképpen? Vagy megáll egy szinten, és azt mondja, hogy ez nekem elég, és kikapcsolja a külvilágot. A földi történelemben is vannak erre példák, hát voltak civilizációk Indiában, Kínában, amelyek igazából nem fejlődtek, civilizációk voltak, de technikai értelemben nem fejlődtek az évszázadok alatt, mert valamilyen módon megragadtak egy bizonyos szinten. És az egész emberi történelemben nincs még egy időszak, amikor a technika ilyen gyorsan fejlődött volna, mint ma. Hát akinek gyerekei vannak, az pontosan tudja, hogy a gyerekek mennyivel többet tudnak, mint mi, nem is beszél az unokákról, akik már beleszülettek a számítógépes világba, és akiknek nem megtanulniuk kellett, hanem már a vérükben van. A 3 éves kisunokám az úgy tud bánni már a távirányítókkal, ahogy én sose fogok megtanulni.
De ez a számítógéppel.
Számítógéppel is, igen. Szóval ez azért mondom, hogy a fejlődés hihetetlenül gyors. És ezért azután ez valószínűtlen, hogy ez... Szóval itt valaminek történnie kell, én érzésem szerint, ez nem folytatódhat ilyen értelemben korlátlanul. Hogy aztán mi történik, az nagyon sok mindenen múlik. Kicsit ha jövőben nézünk. Írtam egy könyvet közösen egy Galántai Zoltán nevű jövőkutatóval pár évvel ezelőtt, azon a címen, hogy ha jövő, akkor világjövő. Ebben a könyvben pont ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, hogy mi a jövője az emberiségnek, és mi a szerepe ebben a világűrnek. Ki kell települni a Földről, vagy legalábbis birtokba venni a naprendszer erőforrásait. Ez is egy téma, ami engem érdekel, és mondjuk sokat foglalkoztam vele. Nem egyszerű erre se válaszolni, de én szerintem annyira fontos a probléma, hogy többet kellene róla írni, és többet kellene vele foglalkozni. Az emberiség, és főleg az emberiség vezetői, tehát a politikai vezetők egy-egy napra, vagy egy hétre, vagy maximum egy választási ciklusra gondolnak előre. De arra, hogy mi lesz 100 év múlva, arra nagyon ritkán. És éppen ezek azok a problémák, amik a legizgalmasabb.
Nagyon szalad az idő, pár kérdésre van. Akik eddig nem kérdeztek először, őnekik adjuk meg a lehetőséget.
Mennyire őszinte és nyíltak világon a tudósoknak az együttműködése ebben a témában? Gondolok itt arra, hogy a csillagászati kutatások egyrészt a katonaság kezében van valószínűleg.
Na, ez ellen tiltakoznék. A csillagászati kutatásoknak a semmiféle katonai, most jelenleg a 20.-21. században már semmiféle katonai jelentősége nincsen. Érdekes módon azelőtt volt.
Akkor ez egy szerencsés.
Azelőtt volt, mert a régi csillagászat, tehát a csillagászat egy régi tudomány. Óriási szerepe volt a hajózásban, a csillagokon keresztül tájékozódtak a hajósok. A csillagkatalógusoknak valóban katonai jelentősége volt. Ez megszűnt. És már az én életemben megszűnt az is, hogy a csillagászok szolgáltatták a pontos időt régebben. Tehát az, hogy az órák pontosan járjanak, hogy a vonatok pontosan induljanak, a csillagászoknak volt a feladata az időszolgálat. Igaz, hogy csak másodperc pontossággal, de ez volt. Na most ez már réges-rég eltűnt. Úgyhogy a mai csillagászatnak ilyen szempontból semmi kapcsolata nincs, ezt kimerem jelenteni semmiféle katonai tevékenységgel. Az űrtevékenységnek igen, természetesen. Azt nem mondom, hogy nem. Sőt, ott nagyon sok katona, már maga a rakéta is. Van jelent kapcsolata. Sok, én nekem az az érzésem, hogy azért a csillagászaton belül a nyitottság az eléggé általános. Ott, ahol belépnek már a műszaki problémák, meg a műszaki megoldások, meg a katonai vonatkozások, ott természetesen nem. Ez azt hiszem elég érthető.
Én csak egy hozzászólásom lenne, elnézést, hogy ilyen sokszor, de az sincsen kizárva, mert ugye a film, vagy antropomorfok, stb. Jelenítik meg a Földön kívüli civilizációt, az sem biztos, hogy annyira primitív, tehát elképzelhető ilyen is, lehet, hogy többféle van ilyen is, meg amolyan is. Mert ugye maga, most hogy itt a vallás összefüggés, meg a Földön kívüli civilizáció, hogy tulajdonképpen Isten is antropomorf, tehát ilyen alapon elképzelhető olyan is, hogy egy olyan jellegű, hogy mit tudom én, küllemre vagy bármi hasonló, tehát fel tud venni, hogy olyan antropomorf külsőt, még nem az, de az, hogyha mondjuk, tehát elképzelhető. De persze ez nem biztos, csak sok mindent az ember elképzel. Hát semmi nem lehetetlen.
Az elképzelhető szó az, amit próbáltam magyarázni, hogy próbálok elkerülni. Mert elképzelhetőnek rengeteg minden elképzelhető. Én arról próbálok beszélni, ami több annál, mint hogy elképzelhető. De ugyanakkor az is igaz, hogy amit ön mondott az előbb, hogy akár emberszabásúak is lehetnek, ez nagyon jól jön akkor, amikor sci-fi filmeket készítenek. Mert akkor, akkor megoldják azt a problémát, hogy mit csináljanak az idegenekkel. Tehát azért embögött ez is van. Meg a regényekben is azért van, mert azért természetesen könnyebb leírni egy embert, mint egy általunk soha nem látott idegenek.
Mi lenne akkor, hogyha egyértelmű jelet kapnánk arra, hogy van egy fejlett civilizáció, amelyik mondjuk akár űreszközökkel a Föld közelében van. Milyen reakciót váltana ki az az emberiségből?
Könyvtárnyi irodalma van a dolognak. Tulajdonképpen, mert annyira a társadalom tudósok fölkapták ezt a témát, és nagyon sok mindent írtak arról, hogy mi minden lenne várható. De én ezt a témát is az elképzelhető kategóriába sorolom, mert minden elképzelhető.
Ezért kérdezem.
Annyira nincsen mögötte még semmi tapasztalati tény. Előjönnek a régi dolgokkal, hogy hát ugye amikor a Kolumbusz átkelt az óceánon és találkozott a benszülöttekkel, hát az nem volt jó a benszülötteknek, mert de a hasonlat nem igazán jó, mert azért ember találkozott emberrel, és amint tudjuk, a nagy pusztítást az akkori Amerikában főleg a behurcolt betegségek okozták, amik egy ilyen más kapcsolat esetében nyilvánvalóan nem képzelhetőek el, tehát azért ez más. És ezek az analógiák, van köztük nagyon érdekes is, amik egy a benszülöttekre való hatása egy fejlett civilizációnak. Vannak antropológusok, akik sokat írnak arról, hogy ugye az új-guineai dzsungelekben élő és olyan emberek, akik soha nem láttak fehér ember, soha nem láttak technikát, amikor megjelentek az első repülőgépek ott, és leszálltak, és osztogattak mindenféle dolgokat a benszülötteknek azért, hogy hát, hogy fölvegyék velük a kapcsolatot, és amikor elrepültek, akkor ezek az emberek, akik ott azelőtt sose láttak se repülőgépet, se embert, akkor elkezdtek fából tákolni mindenféle olyasmit, amit láttak ottan, tehát repülőt vagy egyebet, hogy visszahívják azokat, akik ott jártak, és akik őket megajándékozták. Tehát nem ismerték fel a célját, hogy ez mit szolgál, csak az alakját próbálták lemásolni. Tehát vannak ilyen megértési problémák még ember és ember között is. Hát akkor az emberiség és egy teljesen idegen civilizáció.
Még fejlettőbb.
Mi lehetne a reakció? Most konkrét példánál maradjunk.
Minden lehet. Lehet pánik is, ha a kapcsolat olyan természetű, hogy ez erre okot ad, de még akkor is, hogyha nem ad okot.
Hát egy sima jelzést kapunk.
Minden lehet, azért a sima jelzés az nem olyan egyszerű. Szóval tudnélik, annak a jelzésnek meg kell próbálni először bebizonyítani, hogy az ténylegesen földön kívül eredetű, és ténylegesen egy civilizációtól származik. Ez már önmagában egy hosszabb időt lesz időnek.
De sikerülne.
Akkor utána jönne a másik része, hogy megérteni, hogy miért küldték, honnan küldték és miért. Tehát a magyarázat. Amíg ezek nem világosak, addig nem egyszerű dolog megmondani, hogy mi lenne a reakció. Biztos, hogy az emberek nagyon türelmetlenek lennének. A sajtó követelné, hogy már miért nem fejtették meg a dolgot, és mi lehet és mindenféle álhírek fölröppennének. Erre egy kitűnő példa éppen a Kapcsolat című regény és film, amit idéztem már, ami leírja ezt a folyamatot. Úgyhogy ebben elég tanácstalan. Szóval én, mint csillagász, elég tanácstalan vagyok, a társadalomtudósok pedig elég különböző választ adnak erre a nehéz kérdésre. Tehát igazából én azt hiányolom, hogy amikor ezekről írnak sokat, mondom, könyvtári irodalma van, akkor rendszerint kivesznek egy példát, hogy ha ez történik, akkor mi lenne a válasz, és próbálják erre megadni a választ, holott a példa egyáltalán nem biztos, hogy tipikus, lehet, hogy egész más történik. Én nem beszéltem róla, de hát nyugodtan fel lehetne tenni a kérdést, hogy mi lenne akkor, ha itt valahol a naprendszerben találnának valamelyik égitesten egy olyan tárgyat, amiről egyértelmű, hogy mesterséges, de nem földi eredetű. Elvileg ilyen is lehet. Mi lenne erre a reagálás? Szóval ez is elképzelhető, nem csak ilyen.
Végülis. Hát mondjuk ez a bizonyosság lenne,
hogy voltak itt a naprendszerben, ez egy nagyon fontos bizonyosság lenne, de semmivel nem jutnánk közelebb ahhoz, hogy honnan jött, hogy miért hagyták itt, mire szolgált eredetileg mondjuk. Tehát ezeket a dolgokat nem egyszerű megválaszolni.
Hát ugye az Apollo is vitt egy platina lapot, amin rajta igen, volt ugye. Igen.
Hát ezt egy angolul tudó ember el tudja olvasni, de hogy egy idegen, azért az más kérdés.
Hát ez megint más.
Jó, hogy nenyém legyen az utolsó kérdés, és ne is Almár Iváné a saját magának feltett kérdés, ezért egy önként jelentkezőt kérek erre a feladatra.
Én azt kérdezem, a bevezető előadásban mondta, hogy mi mindent látszik a műholdakról.
Igen.
Mondaná néhány példát, hogy milyenek látják a Földet, vagy Magyarországról mit látnak a műholdakkal?
No, akkor nagyon sok mindent. Az egész terület alapú földfelmérés például, amit az EU megkövetelt Magyarországtól és más országoktól is, tehát a mezőgazdasági támogatás az a felhasznált földterületekkel függ össze, mennél nagyobb, annál nagyobb a támogatás. Ennek a hiteles dokumentáció űrfelvételeken alapul. Ha egy gazda bejelenti, hogy az ő földjén ennyi és ennyi termett, és ennyi pusztult el az áradásban, akkor azt űrfelvételekkel lehet ellenőrizni, hogy igazat mondott-e. Vannak radarral felszerelt rendkívül pontos ilyen távérzékelési holdak. És a legfrissebb eredmények egyike az volt, hogy utólag kiértékelték annak a vörösiszap tároló gátjának a mozgását és süllyedését ilyen radarral, amelyik ott átszakadt, ugye ajka mellett, és a Devecsernél, és megállapították, hogy ha valaki ezt eredetileg már figyelte volna ezekkel a műhold mérésekkel, akkor észre lehetett volna venni, hogy az egyik fal sokkal erősebben süllyed, mint a többi, ott, ahol átszakadt. Tehát ezek nagyon kis mozgások, nem tudom pontosan, de olyan centiméteres per év, kicsik, de már műholdakról kimutathatók. De az, hogy most mekkora a belvíz Magyarországon, hát az is legegyszerűbben egy űrfelvételen mutatható ki. Ha egy árvíz van, akkor ezeket használják föl annak gyors felmérésére, hogy mekkora területek vannak elöntve. Ha országhatáron túl keletkezik az árvíz, akkor a legegyszerűbb módszer megnézni, hogy kiirtották-e ott az erdőket, vagy nem, az űrfelvétel. Mert ha kiirtották, az látszik. Még ha nem vallják be, és nem engednek oda senkit, akkor is látszik. Szóval ennek a technikának hihetetlen sok alkalmazási területe van. Várostervezés vonatkozásában például. Vagy utak tervezése vonatkozásában. Hogy rengeteg példát lehetne felsorolni, és ahhoz képest, ami lehetőséget ezek az űrfelvételek jelentenek, hát nem tudnék számot mondani, de kis százalékát hasznosítjuk Magyarországon. Egyébként a központ itt van tulajdonképpen nem nagyon messze ide, a Bosnyák téren. Ott tárolják ezeket az űrfelvételeket a Geodézia című nagy épületben, a Földmérési Intézetben, és ott van egy ilyen távérzékeléssel foglalkozó csoport, amelyik ezeket a kiértékeléseket végzi elsősorban, bár vannak más cégek is ma már. Azt kell mondanom, hogy hát van munkájuk, de azért még mindig messze nincs kihasználva ez a lehetőség.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és szeretnénk, hogyha maradna Ócsvári Áronnal való beszélgetésünkön is.
Jó, cseréljünk helyet.
Köszönöm szépen. Hát meg egy kis szünetet tartunk.
Igen.
Egy ilyen 10 perc szünet.